Üdvözlöm a kedves nézőket, Zemlényi Tamás vagyok, a Magyarországi Diloit HR igazgatója. Egyik legfontosabb alapértékünk, hogy építünk a sokszínűségre. Hiszünk abban, hogy a különböző hangoknak és perspektíváknak helye van a pódiumon. Bár életcéljünk különbözhetnek, legyen ez egy új szakmai kihívás, egy személyes fejlődés, vagy a munka és a magánélet közötti nagyobb harmónia, mi támogatunk minden kollégánkat abban, hogy ezt megvalósíthassa. Nőnap alkalmából ma három inspiráló női vezetővel fogok beszélgetni, akiknek ugyan életútjuk különböző, és különböző karrierlépésekkel jutottak el odáig, ahol ma tartanak, de éppen ezért az ő példájukon keresztül láthatóvá tehetjük mindenki számára a lehetőségek tárházát, az oda vezető utat, és az út során, hogy milyen segítségre, támogatásra, biztatásra lehetünk. Bemutatom Esnagy Krisztinát, Haója Juditot és Kisfalvi Sápi Adrient, akik ma a beszélgető társaim lesznek. Reméljük, hogy ez az epizód inspirációt ad mindenkinek, hogy kihozzátok magatokból a legjobbat, legyen szó akár a karrier, a személyes fejlődés, vagy a munka és magánélet egyensúlyáról. Készültem pár kérdéssel, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mik voltak azok a kulcsfontosságú pillanatok vagy tapasztalatok, amelyek elősegítették a karrier sikeres alakulását, és milyen tanulságokat vontál le ezekből?
Szívesen kezdem ezzel. Szerintem a legfontosabb az, hogy milyen gyerekkora volt az embernek, és milyen környezetben nőtt föl. És én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, de engem két dologra neveltek a szüleim, kemény munkára és arra, hogy bátor legyek, és hogy merjek lépni. És azt gondolom, hogyha végignézem a karrieremet, hogy milyen, én úgy hívom, hogy the making of Christina, tehát hogy milyen olyan momentumok voltak, amik engem formáltak, azok általában valamilyen emberpróbáló momentumok voltak. Tehát valami olyan nagy változások, vagy néha akár válságok, ahol keményen kellett dolgozni, és bátornak kellett lenni, és bízni kellett, hogy ez meghozza a gyümölcsét. És nagyon sok példát mondhatnék neked, nem tudom, cserediáknak lenni Izraelben, én héberül tanultam közgazdaságtant, ami egy ilyen kilátástalannak látszó dolognak tűnt azon a ponton, de nem lett az. Vagy Londonba kiköltözni, de amikor én a Magyar Diloitnál kezdtem, én a Covid lezárás első napján költöztem haza Magyarországra új partnerként, egyetlen ügyfél nélkül. Tehát szerintem ezek a fontos momentumok, amikor az ember megtanulja, hogy lehet egy viszontagságos helyzetben kihozni valamiből a legjobban.
A bátorság.
És a kemény munka.
És a kemény munka.
De csak egyetérteni tudok, mert nálunk is a családban az, hogy nő vagyok, az nem jelentett soha kevesebb elvárást, hogy mit tegyek bele a munkába. Tehát ugyanúgy motiváltak a tanulásra, a munkavállalásra, és szerintem ez egy nagyon fontos háttér, hogy ilyen szempontból nem volt megkülönböztetés mondjuk az öcsémmel szemben. A kihívásokkal kapcsolatban pedig igen, nekem is, amikor a Deloitte-hoz jöttem, menedzserként dolgoztam, aztán egyszer csak a direktorfőnököm az elment, és én nekem kellett átvenni a csapat vezetését, az egy kihívás volt. De ezek, és azért tanácsadóként sok olyan helyzetbe kerül az ember, ami kihívást jelent, de az, hogy ezeket az ember megoldja, hogy közben ráadásul ott áll mellette a csapata és támogatja, meg a családja is támogatja, ezek olyan boostot adnak én szerintem, hogy igazán ez a boost az, ami utána meghatározza az ember karrierjét.
Én erre egy dologgal szeretnék rácsatlakozni, és érdekes, mert szerintem egy csomó közös vonás van így abban, amit elmondtatok, hogy én nekem például a karrierem viszonylag elején voltak olyan helyzetek, amikor ilyen különböző okok miatt, átszervezések, vagy bármi miatt kerültem olyan pozícióba, ahol azért így érezhetően nagy volt a kabát, és hogy így azt gondolom, hogy azért abban így utólag visszagondolva tök jó, hogy beleálltam, és azt mondtam, hogy akkor én ezt így megpróbálom megcsinálni, meg akarom csinálni. Ami szerintem még így jó volt, így utólag visszatekintve, hogy azért ezekben a helyzetekben majdnem mindig volt olyan lehetőség, hogy így vagy coach, vagy valaki, egy mentor, vagy valaki azért segített ebben, akihez úgy lehetett fordulni, nyilván így a kihívásokkal szembenézni, úgyhogy ez a kettő így együtt szerintem így tök nagy boostot adott szerintem az elején így a pályafutásomnak.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ezekkel az esetleges akadályokkal, kihívásokkal hogyan sikerült ezt megugrani? Említetted a mentort, coachot, van esetleg valami más?
Nekem csak az jutott még ehhez eszembe, hogy ami szerintem azért az, ami így kellett, hogy ilyen nagyon, tehát egyrészt így nagyon akartam így bizonyítani, vagy hogy én ezt meg akarom, vagy meg tudom csinálni, meg azért, hát igen, tehát hogy azért elég sok mindent így azt gondolom, hogy úgy bele kellett tenni, tehát így megtanulni, felnőni a feladathoz, felkészültnek lennie így a helyzetekre, az nekem így mindig segített.
Igen, szerintem azok a helyzetek, ahol lehet, hogy az ember egy kötéltáncot jár, de hogy van valamiféle védőháló alatta, egy mentor, vagy bárki támogató, akár egy csapat szempontjából, az fontos. De szerintem érdekes válaszokat adtunk, nem? Hogy ezt a választ három férfi is adhatta volna. Szóval én itt nem hiszem, hogy sok különbség van abban, hogy egy nőt mi motivál, vagy hogyan fejlődik. Egész egyszerűen a kihívással kell tudni bánni, és talán alázattal állni hozzá, amikor nehezen mennek a dolgok, és beletenni a munkát, hogy megtanuljon valamit az ember, amit nem tud.
Az úgy nem szokott felmerülni, hogy akkor mégse csinálom, mert ott a feladat, azt meg kell csinálni, azt meg kell oldani.
És hogy látjátok ezzel kapcsolatban, akár nálunk így a cégen belül, hogy egyébként a nagyvilágban hogyan változott a női vezetők szerepe és megítélés az évek során, vagy mondjuk hogy az elmúlt 5-10 évben visszavetőleg?
Ez nehéz megmondani, vagy szerintem nehéz ilyen trendszerűséget látni benne. Ugye én sokaktól azt hallottam, hogy akár az előző érában több női vezető volt Magyarországon, mint mondjuk egy rendszerváltás után. Szóval nem, ez nehéz látni. Az biztos, hogy az én karrieremben arra emlékszem, hogy amikor én az első gyerekemet vártam, akkor körülöttem nem voltak női vezetők. Abban a környezetben, a londoni irodában dolgoztam, és nagyon messze kellett nyúlnom, hogy találjak példákat, és az zavarba ejtő volt. Tehát, hogy annak volt egy olyan szorongás keltő érzete, hogy ha más ilyet nem csinált, akkor vajon én hogyan fogom megcsinálni. És szerintem ez azért ma már egy picit jobb, ez a helyzet. Tehát szerintem az ember több példát lát. Ez biztos, hogy változott.
Szerintem az is változott, hogy régebben azért a női vezetőktől nagyon azt várták el, hogy ugyanazokat a tulajdonságokat, ugyanazokat az erősségeket hozzák, mint a férfi vezetők. És azért a vezetői stílusokban is következett be, meg az elvárásokban a vezetők felé egy jelentős változás az utóbbi pár 10 évben. Tehát azért sokkal kevésbé ez a kemény vonalas tekintélyelvű megközelítés működik. És ez azt gondolom, hogy egyrészt köszönhető annak, hogy több női vezető van, másrészt lehetővé teszi azt, hogy több női vezető legyen. És egyre inkább értékelik szerintem azokat a vezetői tulajdonságokat, amikben meg esetleg épp a nők tudnak jobbak lenni.
Én szeretném azt hinni, hogy szerintem több női vezető van így körülöttünk. Nekem volt olyan céges tapasztalatom is még Deloitte előttről, ahol olyan, nyilván ez lehet, hogy cég és iparág függő, de hogy többségben voltak a női vezetők felső vezetésben is. És hogy szerintem ez így, azért ez egy pozitív trend, vagy legalábbis ezt akarom hinni, hogy ez egy pozitív trend. Az biztos, hogy sokat számít szerintem, hogy nőként is, hogyha abból indulunk ki, hogy pont olyan akarunk lenni, mint mondjuk egy-egy férfi vezető, akit láttunk magunk előtt példaképnek, az nem biztos, hogy az a célra vezető, hanem inkább az, hogy vezetőként és nőként együtt mi az a kompetencia, vagy az a több, vagy az a hozzáadott érték, amit mi tudunk biztosítani, szerintem az ami így fontosabb. Meg kicsit visszatérve arra, amit Krisztina mondott így az elején, hogy nekem is volt szerencsém így a még gyerekvállalás előtt látni olyan helyzeteket, hogy női vezetők, HR-vezetők is hamar visszatérnek szülésről, megtalálni azt az egyensúlyt, kialakítani azokat a munkaköröket, lehetőségeket, ahol lehet így tovább építkezni, lehet, hogy egy picit máshova helyezve az egyensúlyt, de hogy innentől kezdve bennem is az volt, hogy láttam már ilyen példát, hogy ez működhet, és mondjuk van egy-két jó példa magam előtt, amit lehetett akár saját magam számára is, vagy hát ugye nyilván itt szakmából HR-esként pedig így a bizniszbe bevinni és azt mondani, hogy de hát látjátok, itt vannak a jó példák, hogy ez tud működni.
Azt gondolom, ma mi elég szerencsés helyzetben vagyunk, tehát ha jól emlékszem a legutóbbi számokra, akkor a nemek aránya 50-50%, úgyhogy az egész céget tekintve ez egy nagyon jó kiindulás, meg nagyon jó pont. Ha csak megengedtek az én személyes példámat, nekem HR, ahogy említetted, azon a területen talán pont a fordítottja igaz, és ma a mi osztályunkon belül hát 90% hölgyek vannak, és ami ebben segít, az pont az, hogy a szakma sajátosságát, meg a terület sajátosságát tudják számomra sokkal érthetővé, meg elérhetővé tenni olyan szenzoraikkal és olyan radarokkal, amikkel én csak nehezen lépek egyről a kettőre, és tudnak segíteni. Úgyhogy ha ez a 90% felborulna nálunk, akkor szerintem elég nehézkes lenne, mert tényleg olyan felismeréseket kapok általuk, amikre én ugye magammal, vagy azzal a három fiúval az osztályon kevésbé jutnánk előre, vagy olyan gyorsan, úgyhogy én mindenképpen látom az előnyét. Szerintetek mi az, amit egy vállalat tehet annak érdekében, hogy elősegítse azt, hogy minél több női vezető legyen? Minden, általában a cégeknél ez azért most már nem egy kirívó, hogy foglalkozunk a nemek közti arányjal, a sokszínűséggel, a női vezetőkkel. Sok programot hirdetünk, sok akciót teszünk, de mi az, amit szerintetek még ezen túl lehetne, ami igazán segítene abban, hogy sarkaljuk, inspiráljuk a nőket abban, hogy a vezetői szerepben is tovább építsék magukat, és ezáltal még sikeresebbek lehessenek.
Azt gondolom, hogy a legtöbb, amit én kaptam a Deloitte-tól, az az évek során a mentoraimnak a támogatása volt. És szerintem nagyon fontos azt kimondani és érteni, hogy van hátrányos megkülönböztetés nőként, hogyha nem is a HR területén, de mondjuk egy pénzügyi szektorban, van. Tehát számtalanszor voltam, és vagyok én az egyetlen nő az asztal körül, akár egy ügyfél kontextusban, vagy bármilyen iparági kontextusban. És szerintem azt nagyon fontos látni, hogy aki ma kijön az egyetemről, egy fiatal lány, ő a 21. században abban nő bele, hogy azt mondják neki, hogy te pont ugyanolyan értékes vagy, mint a férfiak, a Juditot se nevelték máshogy, mint az öccsét, tehát úgy nősz föl nagyon sok családból helyesen, és az egyetemről is, ami nagyon egy ugye objektív szempontból értékeli az ember teljesítményét, tehát ha beteszi a kemény munkát, jó jegyeket fog szerezni a vizsgán, tehát egy nagyon kiegyenlített háttérből lépnek a nők sokszor a munkába. És ez egy munkahelyi környezetben nem mindig kiegyenlített. Sajnos ez a helyzet, mert nem így alakul a többség, és nem így formálják az íratlan szabályokat a résztvevők. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk, és segítsünk a nőknek olyan helyzetekkel megbirkózni, ahol egy helyzeti hátránnyal indulnak. És ebben én tudnék neked a saját életemből is, vagy akár a csapatomból is példát mondani, hogy egy 160 centis tapasztaltabb hölgy kollégám megjelenik egy 2 méteres tapasztalatlanabb férfivel, az ügyfélfeltevése az lesz, hogy a magas férfi a főnök. Pedig nem biztos, hogy így van. De így működnek a sztereotípiák. És az fontos látni, hogy egy fiatal nőnek az önbizalmát ez nagyon össze tudja törni. Tehát azért ez egy nagyon nagy nyomás, hogyha folyamatosan ezzel szembesülsz, és akármit csinálsz, nem leszel 2 méteres férfi. Meg az ember általában nem is biztos, hogy szeretne. Tehát ezzel head-on foglalkozni kell. És ami nekem rengeteget segített, hogy különböző kommunikációs helyzetekben nekem a mentoraim egész egyszerűen adták alá a lovat. Olyan helyzetbe hoztak, például ügyfélmeetingeken, hogy meg tudjam ragadni a meeting irányítását, még akkor is, hogyha az ügyfél szemei nem rám szegeződtek, hanem valaki másra, aki fele annyira értett a témához. Tehát ezek azok a nüanszok, amikhez nem feltétlen kell egy HR-es keretrendszer, vagy kampányt indítani, hanem azt gondolom, hogy egy érzékenysége a vezetőknek, nekünk is, szinte mind a hármunknak is, a témához, hogy akár női férfi, de akármilyen más setupban gondolok, neurodiverzitástól kezdve bármire, helyzetbe hozzuk azt, aki tehetséges, és tud az adott helyzetben értéket adni.
Szerintem az, ami fontos, hogy így, hogy tényleg az legyen, abban legyen sokkal nyitottabb így a környezet is, meg a szervezet, hogy mindenkinek van valami hozzáadott értéke, ami jó, csak lehet, hogy sokkal sokszínűbb, hogyha sokkal több embernek adunk teret, meg lehetőséget. A másik oldalról meg szerintem, amiben így lehet segíteni így a nőket, tényleg ez a hidd el magadról, hogy meg tudod csinálni, vagy te is meg tudod csinálni, és ez a fajta ilyen támogatás, nem tudom, önbizalom erősítés, mentorship, tehát hogy ezek a programok szerintem ilyen szempontból tudnak segíteni nagyon nagyot, mert szerintem onnantól kezdve már lehet, hogy tök jól működik, amikor már valaki elhiszi magáról, hogy meg tudja csinálni.
Én egy kicsit távolabbról indítani, mert azt gondolom, hogy azon túl, hogy a szervezet direktbe a nőknek ad támogatást ezekhez a helyzetekhez, a dolog másik oldala az a család, uh-huh. hogy a család mennyire támogatja vagy tolerálja a nőnek a karrierjét. Vagy a társadalom mennyire elfogadó ebben, és azt gondolom, hogy igen, ez egy hosszú távú feladat, de ebben nagyon nagy felelősségem a vállalatoknak, amikor egy paternity leave-et adunk, akkor azzal azt üzenjük, hogy igenis az apukák is maradnak otthon, ők is esnek ki a munkából, ők is vállalnak részt a családból, ez nem by default a nőknek a feladata, hanem ez egy közös feladat. És ez a véleményformálás, vagy hozzáállásformálás szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy ez hosszú távon működni tudjon.
És ha már itt kitértünk a munka magánéletre, akkor ti milyen kívásokkal küzdötök, és ezt hogyan oldjátok meg, hogyan néznek ki a mindennapjaitok?
Ugye én most pillanatnyilag már könnyebb helyzetben vagyok, nagyok a gyerekek, de ettől függetlenül nyilván azért mindig ez egy érzékeny játék, hogy mennyi idő jut a családra, vagy akár csak magamra, és mennyi a munkára. Én azt gondolom, hogy ami nekem úgy bevált, az egyik, hogy naptárfoglalóim vannak privát dolgokra is, és azok vannak ugyanolyan szentek, mint a munka naptárfoglalók. Tehát, hogyha volt olyan időszak is Covid alatt, amikor ugye az embernek más dolga úgyse volt, hanem éjjel-nappal dolgozott, de akkor délbe befoglaltam egy sétaidőpontot, hogy akkor ez most annyit legalább az ember kimenjen. A másik dolog pedig, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy, hogy segítséget kérjen az ember. Tehát otthon is, meg a munkában is. Néha egyik több, néha másik több, de hogy, hogy legyen egy csapat itt is, meg ott is, és ezt néha meg kell teremteni, azt a csapatot, aki tud segíteni, hogyha éppen felborulóban van ez az egyensúly.
Én nem mondom, hogy teljesen elégedett vagyok azzal a munka-magánélet egyensúlyjal, amit most így, amit tudok tartani, de amit így az elejtől kezdve, amikor már így családosként értem vissza dolgozni, és kisgyerekek mellől is, hogy azt mondtam, hogy én abban nem, tehát hogy így azt szeretném, hogy ők prioritást élvezzenek, és hogy rájuk tudjak így eléggé figyelni szellemileg, érzelmileg is így a munka után, meg a munka mellett, amennyi belefér. Úgyhogy ezt próbálom meg azért így szem előtt tartani, meg azt is valahogy egy kicsit így megbeszélni magammal, hogy igenis ér segítséget kérni, hogy igenis ér azt mondani, hogy nem fogok tudni odaérni minden nap 4-re az óvodába, vagy az iskolába, vagy bárhova, hanem hogy ebben megtalálni azt az egyensúlyt, hogy tudok úgy ott lenni velük, és akkor ott lenni velük, amikor például nekik szükségük van rá, vagy amikor nekem, vagy amikor szerintem fontos, hogy együtt legyünk.
Van egy nagyon érdekes dolog, amit nekem egy kollégám mondott, És ő azt mondta nekem, hogy amikor ő reggel dolgozni megy, akkor ő soha nem azt mondja a gyerekeinek, hogy anyunak el kell mennie dolgozni, hanem hogy anya el akar menni dolgozni. És szerintem ez egy hatalmas különbség, és egy nagyon más mindsetbe teszi az embert. Tehát azt gondolom, hogy és én is ezt láttam a saját anyukámtól, hogy neki volt egy szenvedélye a hivatásával, ami a mai napig megvan, jóval a nyugdíjkorhatáron túl még mindig dolgozik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy nőttem fel, hogy azt láttam, hogy amit a szüleim dolgoznak, az számukra érték, és az ő környezetük számára érték, és nyilván ezzel nekem is lett egy olyan motivációm, hogy én is valamilyen nyomot akarok hagyni magam után ebben az életben. És valahogy én próbálok nagyon szigorúan priorizálni, munkában is, hogy mivel foglalkozom, és otthon is. És hogy minőségi időt töltsek a gyerekeimmel, meg a férjemmel. Tehát én a háztartást amennyire tudom outsourcolom, és egy percig nincs lelkiismeret furdalásom ezzel kapcsolatban, viszont hogyha a gyerekeimmel vagyok, én velük akarok lenni. Tehát szerintem ott tudjuk nagyon könnyen elrontani, pláne így a post-covid időszakban, hogy a kettő összemosódik. De a gyerekek nagyon-nagyon rosszul viselik, hogyha az ember kicsit figyel rájuk. Tehát ők vagy ott vannak, vagy nincsenek ott, én vagy otthon vagyok, vagy nem vagyok ott. És ebben szerintem kell fegyelmezetnek lenni.
Én azt gondolom, hogy mi, mint ha most már munkáltatói cipőmbe lépek bele, akkor mi ott tudunk igazából segíteni, hogyha leginkább előteremtjük ezeket a különböző atipikus foglalkoztatási formákat, akár a részmunkaidőt, akár egyéb más variációt, amivel esetleg tudunk segíteni, és nem csak az anyukáknak, nem csak a hölgyeknek, hanem, ahogy mondtad, például egy parental leave-vel, például egy bármilyen segítséggel, amit ugyanúgy a férfiak is igénybe vehetnek. Én még Covid előtt, nekem a Covid nagyon sok változást hozott, tehát én Covid előtt körülbelül a havi 4 hétből 3 hetet utaztam, és akkor azt gondoltam, hogy ez a megfelelő munka-magánélet, és ennek így kell lennie, és akkor szembesültem, mikor utána már nem voltak utazások, hogy ez akkor nem így néz ki. És a mai logisztika, az edzések, az iskola, a beosztás és a megosztás az nagyon, nagyon fontos lett, és valóban én is valami hasonlót csinálok a naptárommal, úgyhogy mindent is beírok, hogy odaérek időbe. De ebben valóban kell az extra segítség, akár a nagyszülők, akár a bármilyen külső támogatás, hogy ezt kivitelezni is tudjuk.
Hát meg ahogy te is mondtad, normalizálni azt, hogy valaki azt mondja, hogy én minden délután 4-kor szeretném fölvenni a gyerekemet, és szerintem számos ilyen példa van, nők és férfiak is, és nagyon fontos ezzel normálisan bánni, hogy ezt a flexibilitást ezt nem csak megengedjük, hanem támogatjuk.
Egyetértek.
Igen, és ezt akartam mondani, szerintem a rugalmasság a kulcs, mert lehet, hogy mindenkinek más hol van, vagy mindenkinek más, hogy lenne így ideális ez az egyensúly, és hogy az lenne, vagy az szerintem az fontos, hogyha így van egyfajta tudatosság így a nők részéről, a szervezet részéről, meg egyfajta ilyen rugalmasság, vagy nyitottság, hogy sokféle megoldás létezhet, és hogy ebben adunk sokkal nagyobb választási lehetőséget mindenkinek, nem csak a nőknek, szerintem minden kollégának.
Emlékezzétek, hogy amikor már a szervezeten belül vannak a hölgyek, és nem csak a hölgyekről beszélünk, akkor az egyik legfontosabb az, hogy mi felismerjük azt, hogy ők, az ő sokszínűségük hogyan és milyen módon segít nekik, milyen módon vihet előrébb és sikeresebbé, és hogy felismerjük azt, hogy kire miben tudunk igazából számítani, vagy milyen tehetséget látunk benne, és milyen irányba tudjuk elindítani, és azt felismerjük időben, akár egy mentorként, vagy coachként. Ha már ben vannak a szervezetben, akkor ez egy nagy kihívás. A kérdésünk az, hogy a mai eléggé gyors munkaerőpiaci változásokban az ő toborzásuk és az ő bevonzásuk az hogyan valósulhat meg. Itt hogyan tudunk még jobban segíteni, hogy inspiráljuk őket, hogy igenis lehet karriert építeni, és igenis lehet munka és magánéletet is együtt kezelni. A karrierépítésnek bármilyen válfaja elérhető. A toborzás oldaláról, a bevonzás oldaláról mit gondoltok, hogy ott hogyan tudnánk még jobban segíteni?
Nekem az a tapasztalatom, hogy személyes a szűk csapatomban úgy lett 50-50 az arány, hogy soha nem figyeltem rá. És szerintem, hogyha egy női partner, egy női direktor van bizonyos pozíciókban, egész egyszerűen ez a női jelölteknek nem azért lesz szimpatikus, mert tudatosan, mert ott meg biztos jobban bánnak velük, de egész egyszerűen van egy role model, amit lát, hogyha esetleg ő is szeretne majd családot, és hogyha erről meg nyíltan is beszélünk mondjuk egy interjún, hogy nekünk milyen a magánéletünk, akkor ez így természetesen alakul sokszor. Én azt gondolom, hogy ez a sokszínűség kérdés érdekes, valójában az emberi populáció több mint feléről beszélünk. Tehát valójában itt nem egy olyan skillsetről beszélünk, ami nagyon más lenne, vagy nagyon nagy erőket igényelne az, hogy megtaláljuk benne az értéket, mert hogyha az egyetemekről több mint a fele az egyetemekről kikerülő diplomás az nő, nagyon-nagyon jó jegyekkel, akkor azt gondolom, hogy a nők teljesítő képessége semmiféle magyarázatot nem igényel. Tehát szerintem sokkal inkább azt kell megmutatni, hogy hogyan tudják a potenciált realizálni, ami bennük van.
Szerintem a jó példák mindig segítenek. Tehát, hogyha látunk, vagy meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen példák vannak, amik szerintünk jók, vagy hát amiket így meg tudunk mutatni a szervezeten belül, az segíthet abban, hogy bevonzunk olyan potenciális kollégákat, akik adott esetben még, nem tudom, gondolkodnak, vagy bizonytalanok abban, hogy biztos, hogy ez a jó helye számukra.
Így van. Én is azt gondolom, hogy egyrészt egyetemről szerintem nem nagy nehézség lányokat ugyanolyan arányba fölvenni, akkor még nem szokott ez probléma lenni. És ha utána demonstrálni tudjuk, hogy azokat a lányokat mi meg tudjuk tartani 5-6-10 év múlva is, akkor egy szeniorabb női kollega se fog habozni, hogy hozzánk jöjjön. Tehát amikor én ilyen beszélgetéseket tartok jelöltekkel, akkor azt tudom mondani szerencsére, hogy ott van a csapatunkban több kismama is részmunkaidőbe, és megoldottuk, és működik. Úgyhogy ez a bizonyíték rá, hogy ha ők jönnének, akkor velük is tudna működni.
Igen, azt gondolom, az nagyon fontos, hogy miután mondjuk elindulunk így a családalapítás útján, és mondjuk hogyan tudunk visszatérni, akkor ezt mi hogyan és milyen módon segítjük. Ma több mint 80% a a kismamáknak visszatér hozzánk, és akár még a 3 év letelte előtt is, pont azért, mert tudunk egy olyan, akár egy flexibilis munkarendet, akár maga a kihívásokkal együtt olyan lehetőséget biztosítani, amit össze tud egyeztetni az otthoni és az itteni életével. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen hasznos. Jó, köszönöm. Milyen tanácsot adnál azoknak, akik hasonló karrierút előtt állnak, és vágyakoznak a vezetői pozícióra?
Van egy családi történetem, ami engem rengeteget inspirált régen is, és most is. És ez az én nagymamámnak a története, aki egy falusi lány volt, és nagyon-nagyon okos volt. És a tanító nagyon támogatta őt, hogy küldjék egyetemre, és elment a dédnagyszüleimhez, és próbálta őket meggyőzni. És így is lett, elküldték a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. És az én nagymamám 140 centi volt világ életében, és az első nap a portás hazaküldte az egyetemről, azzal, hogy kislány, itt neked nincs semmi dolgod. És az én fejkendős dédnagyanyám másnap őt kézen fogta, és bekísérte az egyetemre, és azt mondta, hogy neked itt a helyed. És egyébként a nagymamám a 40-es években egy, hát akkoriban nem sok női orvos volt, ő Pécsen egy nagyon elismert női orvos lett. Tehát szerintem nagyon fontos látnunk, hogy néha vannak nehéz helyzetek, és az ember akár önmagában sem mindig bízik, hogy képes valamire, de rengetegre képes minden ember, férfi-nő egyaránt, és nem szabad, hogy elbátortalanítson minket egy goromba portás időnként, hogyha valamit szeretnénk elérni.
Nekem az jutott eszembe, hogy szerintem az így visszatekintve így az elmúlt évekre, meg időszakra, hogy az mindig, tehát szerintem az fontos így vagy hogy mindig jönnek szembe projektek, meg kihívások, meg feladatok, így a mindennapi munka mellett, és hogy ezeket szerintem így érdemes bevállalni, nyilván tudatosan, de hogy akkor ezekben lehet tapasztalatot szerezni, meg olyan feladatokkal találkozni, vagy olyan helyzetekkel, vagy olyan emberekkel, amikből rengeteget lehet tanulni, és hogy nem is biztos, hogy néha úgy tűnik, hogy még ez is, de hogy utólag visszatekintve ezek a projektek mindig sokat adtak.
Én azt tanácsolnám, hogy ne féljenek segítséget kérni. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan helyzet van az életben, amikor csak egyedül és mindent önállóan kell megoldani. Úgyhogy akár a munkahelyi helyzetekbe, akár a privát oldalon a segítség, az szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy karriert tudjanak építeni.
Nekem még egy dolog jutott még ehhez eszembe, amiről szerintem már valamennyire így beszélgettünk, de hogy ez a bátorság, vagy ilyen courage, az így sokszor visszatért így maga ez a szó, így, és azt gondolom, hogy szerintem ez fontos, hogy tehát hogy saját magam is volt egy ilyen pont, amikor ezen így elég sokat gondolkodtam, hogy ez tök jó, vagy tök fontos dolog így azt mondani, hogy bátran így megmutatom azt, hogy nem tudom, én nekem milyen ötleteim vannak, vagy milyen javaslataim vannak, vagy milyen gondolataim vannak, meg adott esetben másoknak meg lehet, hogy ahhoz kell bátorság, hogy elhiggye, hogy meg tudja csinálni, szóval ez többféle kontextusban lehet, de szerintem ez minden helyzetben egy ilyen fontos kulcsszó lehet.
Szóval legyünk bátrak, dolgozunk keményen, kapunk segítséget, és ne féljünk segítséget kérni, és legyen az egy mentor, egy coach, vagy egy jó
így
példa.
Van. És szerintem van egy fontos pont viszont a kemény munkában. Azt gondolom, hogy a nők egyébként hajlamosak dupla olyan keményen dolgozni, csak hogy megmutassák, és szerintem ez egy, vagy nekem egy nagyon fontos tanulság, hogy nem ezen múlik egyébként a siker. Tehát néha az ember vezetőként is akár hajlamos egy nehéz helyzetben azt mondani, hogy most dupla olyan keményen fogunk dolgozni. Általában ugye okosabban kell dolgozni, hogy egységnyi befektetéssel többet érjünk el, és ilyenkor jön szerintem nagyon jól egy segítség, vagy valakinek a véleményét megkérdezni egy nehéz helyzetről. Tehát szerintem ez nagyon fontos kimondani, hogy hogy a dupla olyan keményen dolgozunk, ez egy nagyon rossz útra tudja ezt a témát vinni, hiszen nagyon sok nőnél, pláne hogyha a családja, gyereke van, igenis ott van a hard stop, és nagyon, nagyon könnyen ki lehet égni. Tehát azt gondolom, hogy itt azért a working hard, meg a working smart együtt kell, hogy működjön.
Köszönöm szépen az időtöket. Szerintem nagyon inspiráló beszélgetés volt, és remélem, hogy az lesz a hallgatóknak is, nézőknek is. És hát sok sikert a továbbiakban, ezt kívánom nektek, és segítsétek az új generációt is a maga útján.
Abszolút.
Köszönöm. Köszönöm szépen a hallgatóknak, nézőknek, remélem, hogy tényleg tudtunk adni egy kis inspirációt, és engedjétek meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy a cég és magam nevében is nagyon boldog nőnapot kívánjak mindenkinek.